Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóim, az első gondolatom a köszönet. Köszönet a szervezőknek, hogy fölkértek ennek az előadásnak a megtartására. A második köszönet az önöké, akik voltak olyan kedvesek, remélve egy jó előadást, nem tudom milyen lesz, igyekszem, és megtiszteltek jelenlétükkel. Térjünk a tárgyra. A női mell az anyaságnak egyik szimbóluma, a művészvilág különféle területeinek különböző képviselőit ihlette meg, és adott impulzust maradandó alkotások elkészítésére. Festményben, zenében, legkülönfélebb műalkotásokban. Ez a mell jelképe az anya és a gyermek csodálatos, semmi máshoz nem hasonlítható kapcsolatának, és szerepe jelentős a férfi és a nő kapcsolatának kialakulásában, éltetésében, fenntartásában, a család együtttartásában, anélkül, hogy ezt most túlzásba vinném. Mint láthatjuk, alig ha vitatható, hogy tartalmas életünknek egyik tartozéka. Ennyi jó után sajnos rosszakat is kell mondanom. Ez a szerv sok bajnak a forrása. Anélkül, hogy tulajdonosa erről tehetne. Néhány gyors statisztikai adat. Emlőrák előfordulásának növekedése, mert priméren, dominánsan az emlőrákról, emlődaganatokról beszélek, a jóindulatúakról is fogunk majd, de ezek a legmegdöbbentőbb adatok, és teszik indokoltá, hogy miért erről beszélek. 48 óta ötszörösére emelkedett az emlőrák miatti halálozás. Következőt kérem. Eckhardt Sándor barátom adatai szerint 2000-ben 6189 új emlőrákot jelentettek be, tehát ennyi új észlelés. És itt egy korrekció, már pirossal is korrigáltuk, egyik napilapunkban szombaton jelent meg egy rövid ismertetés, amelyben ezzel a mai meetinggel foglalkozik, és azt írták, sajtóhiba, nyomdahiba, hogy évi 6-7 magyar nő veszíti el életét emlőrák miatt. Nem évig, kérem, a naponta. És ha arra gondolunk, az újság csak azt írná, hogy ezen a napon 6-an haltak meg bicikli balesetben az országúton, mindenki oda lenne. És ez nem döbbent meg bennünket? Megdöbbent. Részben ezért is tetszenek itt lenni, és ezért próbálom ezt a kérdést kibogozni és elviselhetőbbé tenni. Különböző országokban érdekes az emlőrák előfordulásának a gyakorisága. Észak-Európa, Skandinávia vezet gyakoriságban. Távol-Kelet és ez a vidék lényegesen ritkábban örvendezteti meg idézőjelbe lakosságát. És egy érdekes adat. Japánok áttelepülnek Hawaii-ban, és a következő generációban gyakrabban jelentkezik náluk emlőkarcinoma. Mi az oka? Senki nem tudja. Emlőrákra hajlamosító tényezők. Kedves munkatársam és barátom adatait idézem, nem régi adatok. Hát legelőször is a női nem. Mi férfiak, vagy volt férfiak, a emlőrák vonatkozásban is próbálunk egyenjogúak lenni, sosem fogjuk elérni ezt, reméljük. 1%-át alkotják a férfi emlődaganatok az emlőráknak. Tehát a női nem az első predisponáló tényező. Az életkor 55 év felett, 20 év alatt én nem láttam emlőrákot. A legfiatalabb egy közismert személyiségnek a leánya volt, 22 éves volt, egy évet élt szegényke. Tehát az egészen fiatalkor nem kizáró tényező, de nem jellemző, nem predisponáló tényező. A korai menstruáció beköszönte, menopauza ideje bizonyos mértékig jelent kockázati tényezőt, a szülések száma egy protektív hatás. Több gyermek, különösen ha azt a gyermeket szoptatják, tehát emlőből tápláltatja az édesanyja, bizonyos protektív hatást jelent. Olyanok, akik nem szültek, olyanoknál gyakrabban fordul elő emlőrák. Túlsúly. Begombolom egy kicsit a kabátomat, hogy a túlsúlyra ne nagyon hivatkozzam, mint negatív tényezőre. Kérem, teljesen új adat, nem blikvangos. A Breast című lap, amelyik egyik legkompetensebb szaklapja a témának, áprilisi számában határozottan leteszi a voksot, az emlő daganatok gyakrabban fordulnak elő túlsúlyos nőknél. Hát kérem szépen, gondolkozzunk el rajta. Dohányzás, bármennyire szívesen mondanám, hogy predisponáló tényező, nem bizonyított. Fogamzásgátlókról sem lehet ezt mondani. Jóindulatú emlőbetegségek átalakulhatnak, majd lesz szó róla, de a jóindulatú emlőbetegségnek is egy töredéke csak az, amely malignizálódhat, rosszindulatúvá válhat. Családi terheltség, ez a két génnek a jelenléte, ez már nyomósabb ok, lényegesen jelentősebb. 1990 óta tudunk róla, egy hölgy fedezte fel ezeket a géneket. Meghatározásukra Magyarországon is van már lehetőség, ez itt nem a reklám helye, az Országos Onkológiai Intézetben. Olyan esetekben, amikor halmozott előfordulás van a családban, kérem, ezt érdemes megnézni. Jelente olyan genetikus terheltséget, amelyre figyelnünk kell. Öröklődik-e az emlőrák? Nem fertilis korban az édesanyjánál nem jelent semmi kockázatot a leány számára. Tehát 50 év fölött jelentkezik a mamánál, nem jelent különösebb predilekciót. Fertilis korban már jelentősebb a kockázat, és a kétoldali emlőkarcinoma bizony már elgondolkoztató, és a leánygyermeket vagy leánygyermekeket nagyon-nagyon gondosan kell követni. Alap, tessenek ezt elvinni haza. A daganat, ha 2 centiméternél kisebb átmérőjű, az észleléskor, akkor 65%-a valószínűsége, hogy a beteg 10 évet túlél, legalább 10 évet. 4-5 cm átmérőnél ez már 24. Tehát minél hamarabb észleljük, vesszük kezelésbe, diagnosztizáljuk és terápiába részesítjük, annál jobbak a kilátások. Vannak persze kivételek. Az emlő önvizsgálatáról. Hogy észleljük ezt? Hát legelőször is az illető saját magán észlelheti, mert erre mindenkinek lehetősége van. A vizsgálat idejére optimális menstruáció utáni egy hét, kevésbé érzékeny a mell, amikor a tus alatt állunk, és havonta egyszer, na nem havonta egyszer állunk a tus alatt, hanem havonta egyszer végig tapintjuk az emlőt, kérem, ezt lehet többször is, és észlelünk valamit, illető témával foglalkozó szakorvoshoz fordulunk. Vizsgálat módját az előbbi ábra mutatta, melyek azok a gyanújelek, amelyek alapján azt kell mondanunk, hogy kérem, itt valami történés van. Először is váladékozás az emlőbimbóból. Ez nem jelenti azt, ahol váladékozás van, ott emlőrák van. De egy olyan jelenség, amire figyelnünk kell. Rendellenes behúzódás vagy teltség, az emlőbimbó behúzódottsága és bizonyos bőr elváltozások. Most nem azt értem ezen, hogy valaki napozott és lebarnult a emlőbőre, mert ez teljesen más. Emlőszűrés kérdése. A vizsgálatok másik lehetősége. Önvizsgálat és emlőszűrés. Kérem szépen, jelentősége? Az, hogy korábban észleljük. Kisebb daganatot észlelünk. Prognózisa jobb. A kezelés lehetőségei jobbak. Nem kell, majd rátérünk később, csonkoló műtétet, és így tovább, és így tovább. Technikája? Radiológiai vizsgálatok, sok radiológiai vizsgálat egyike szűrés jelleggel végezve nagyon hatásos tud lenni. Hatékonysága, holland és svéd példa, Tabár László, hazánk fia annak idején Hollandiában és Svédországban tevékenyen részt vett az ottani emlőszűrés megszervezésében, és 40%-kal tudták csökkenteni az emlőrák halálozását. Gondolkozzunk el! Hazai realitás? Mindjárt rátérünk. Következőt kérem. Magyarországon jelenleg 35 mammográfiás szűrőállomás működik változó intenzitással és kvalitással. De gyerünk csak tovább. Ez az adat 2001. decemberéből származik, és tetszenek olvasni, hogy a megszólítottak 43,5%-a élt ezzel a lehetőséggel. És a következő ábra mellbevágó, tessék, jelen van, közöttünk van. És így nyilatkozott, és igazat mondott. A daganatos betegség gyógyítási lehetősége a korai felismeréstől függ. Tehát az egyén élete függ a korai felismeréstől. Az üzenet egyszerű és érthető, mégsem működik. Köszönjük, hogy ezt ki tetszett jelenteni annak idején. A jelenlévők vigyék a hírt. Miért nem működik? Ma már ugyanaz eredmény jobb, mint az a 43%. Információim szerint 60% körül van, de még mindig többre vagyunk képesek, és lehetőség. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Emlő felépítéséről, mikor az emlő daganatokról beszélünk, gyakorlatilag erről a területről van szó. A bordákat, az izomszövetet nem érinti a folyamat, ha már érinti. Elkésett mindenről. Voltaképpen itt zajlanak le azok a történések, amelyek a hám burjánzását, a hám rosszindulatú burjánzását karcinómának nevezzük. Kötőszövetét szarkómának. Ez sem úgy közbevetőleg. Emlőben a szarkomák sokkal-sokkal ritkábbak. Következőt kérem. Egy kis tájanatómia, csak hogy elképzelésünk legyen, hogy mivel kell a sebésznek foglalkoznia, eltávolítani az emlőmirigyet, vagy annak egy részét, mert ez a daganat képes a hónajárok felé és a szedcsont melletti nyirokutakba terjedni. Következő már ebből többet mutat, tetszenek látni, és a következő még többet mutathat. Gyakorlatilag ezzel dolgozik a sebész, és amikor részletekről beszélünk, sebésztechnikai dolgokról, erre tessenek majd visszagondolni. Az emlő daganatok kórispézése. Fizikális vizsgálatról már beszéltünk. A tapintó új, a gyakorlott tapintó új nagyon hasznos tud lenni, és a legegyszerűbb vizsgáló módszer. Ezért, ahol sok helye, sokat tapintanak, sok beteget látnak, talán nagyobb gyakorlat alakulhat ki. Mammográfiáról szűrés jelleggel már beszéltem. Alkalmi módon egyik legérzékenyebb röntgen, tehát radiológiai vizsgálat, az ultraszonográfia bizonyos tömlőszerű képződmények, ciszták kialakulását tudja detektálni, és sok másnál jobb eredményt tud produkálni. A magnetikus rezonancia nagyítás, a CT, PET, stb. Meghaladja a jelenlegi információknak a szintjét. Ezek a vizsgálatok is rendelkezésre állnak. A vékony tű biopsziát és az úgynevezett korbiopsziát, ez egy vastag tűvel, vastagabb tűvel végzett biopszia, nem annyira fájdalmas, még férfiak is kibírják, tehát nem lehet egy nagyon nehéz dolog. Vékony tű biopsziával anyagot lehet venni, és mikroszkópos citológiai vizsgálatot lehet végezni. És ebben, és itt nem győzem hangsúlyozni patológus, citológus barátaink jelentőségét. Nem azért, mert magam patológusként, korboncnok, korszövettanászként kezdtem a szakmát, és meghatározó volt a pályámra. Ezzel el tudunk indulni úgy, hogy a gyanút alapos gyanúvá tudjuk fokozni, de ez még mindig nem ok arra, és nem elég arra, hogy teszem azt csonkoló műtétet végezünk önmagában. Következőt kérném szépen. Mikor kell az emlőből próba kimetszést venni? Fenti esetekben. Tehát amikor van egy daganat gyanús mammográfiás leletünk, vagy ciszta van az emlőben, mammográfia vagy az ultrahang detektálta, meghatározta, a ciszta megpungáltuk, leszívtuk, véres volt. Citológiával nem tudja megmondani, hogy ez nem alakult át rosszindulatúan, vagy újra föltelődött, vagy olyan esetekben, amikor az emlő bimbónak a területén olyan jelenség van, mint a bőrön más területen az ekcéma. Egy egész sajátos. Ezt a jelenséget többnyire az úgynevezett Paget karcinoma okozza. Két típusa van, megoldása egyik esetben más, másik esetben más. Valamint jó indulatú daganatoknál, ha ez a daganat növekszik. Bár a vékony tű biopszia azt mondja, hogy ez még mindig jó indulatú, de már 4 cm, aztán 5 cm, ne várjuk meg addig, amíg az egész emlőt elfoglalja, jó indulatú marad mindvégig, de közben elpusztította az emlőt. Vagy ha kóros váladékozás van az emlőből, mindenütt előfordul, különösen a szoptatás utáni hónapokban, amikor a szoptatás megállt, hogy az emlőbimbóból kis savós váladék ürül. Ez önmagában nem jelent még rossz indulatú elváltozást. Ha ez perzisztál, tartósan jelentkezik, citológiai vizsgálatot kell néznünk, és az felveti, az excízió indokolt. A tejutakban lehetnek olyan kis hámburjánzások, amelyek már túllépték a jó indulatúság fokát, és már átalakulásnak a jelei. Emlőrák sebészete. Hát kérem szépen, középkortól kezdve már sok mindent végeztek a sebészek, mert más nem tudott mit csinálni. Adva volt a daganat, ami nagyon gyakran kifekélyesedett daganat volt, más lehetőség nem volt. A mai komplex kezelésnek többi komponensei nem voltak, volt a kés. Aztán fejlődött tovább, de milyen eredmények voltak, kérem? 1875-ből Egyesült Államokból Willy Warter, egy igen kitűnő sebész, aki emlősebészettel is foglalkozott. 170 megoperált betegéből 4,2% élt 3 év után. Döbbenetes. Döbbenetes. Ha kételkedünk az emlőterápia, emlőkezelés fejlődésében, akkor gondoljunk ezekre az eredményekre. Na ez a fejlődés nem olyan gyors, mint ahogy szeretnénk. Azután barátaink, a vérellátósok, az anesteziológusok, az intenzív terapeuták, és ahogy szoktam mondani, jobb kezeink, a nővérek, mind jobb ellátást tudtak biztosítani a betegeinknek, vagy elődeink betegeinek. A műtét kisebb kockázatot jelentett, a vérpótlás rendelkezésre állt, az antibiotikumok a fertőzésekkel szemben bizonyos védettséget jelentek, és a sebészek alatt egy kicsit elszaladt a ló, mind nagyobb területet távolítottak el. Eltávolították az egész emlőt, aztán eltávolították a hónaljárok jelentős részben lévő zsírszövet, nyirokcsövet részét, sőt, horribile dictu, voltak olyanok, akik az egész felső végtagot. No, hál' Istennek minden túlzásnak egyszer vége szakad, és jött az emlő megtartó műtétek korszaka az 1970-es évek elején, 72-73-ban Umberto Veronesi, később egészségügyi miniszter lett, más hibája nem volt, kitűnő emlősebész nagy centrumban, ő és Bernard Fischer Egyesült Államokban kimutatták, hogy bizonyos körülmények között nem kell eltávolítani az egész emlőt, és az eredmények nem rosszabbak. Nem kell csonkítani, kevesebb a mellékhatás, és az eredmény nem rosszabb. Boldogult emlékű Bugyi István, szentesi főorvos, próbálkozott Magyarországon, és a sebész társadalmunk macska körülbelül bugyizmusnak nevezte az emlő megtartását, és nem állt mellé. Ma már látjuk, hogy kicsit korán élt. Korán mondta azt, amiben igaza volt. Nem az egyetlen a világon, és az orvostörténelemben. Ezek a felsorolások, tehát azt mondják, hogy az empirikus korszak, amikor emlőkarcinoma, tapasztalatom, eltávolítom, meggyógyul, vagy nem gyógyul meg. A radikalitás, ultraradikalitás. Fölsoroltam a példáit. Az emlő megtartás Veronese és Bernard Fischer óta, és ma eljutottunk oda, hogy elvben 70-75%-ban az emlőt, ha időben észleljük, meg lehet tartani a daganatos elváltozás eltávolítása után, és az eredmény nem rosszabb. Utóbbi 10 évben, 90-es évek elejéről származik az őrszemnyirokcsomó lényege. Az emlő, tetszenek emlékezni, részben a szedcsont melletti nyirokcsomó láncba terjed, sokkal ritkábban erre, a hónai árok felé. És a hónai nyirokcsomók első állomását, mert itt 25-40 nyirokcsomó van normál körülmények között, az első állomását úgynevezett őrszem nyirokcsomónak, Sentinel nyirokcsomónak nevezik. Ezen nyirokcsomókat már tudjuk detektálni különféle festékkel, izotóppal, a részletek nem ide tartoznak, hisz nem valószínű, hogy pár héten belül tetszenek operálni emlőt. Ezzel a módszerrel meg lehet azt csinálni, és ma már erre nagyon jó lehetőség van, hogy nem az egész hónaj árkot túrja fel a sebész, és távolítja összes következményével, hanem az bizonyos esetben, ha ez indokolt, azt az első őrszemnyirokcsomót, annak a gondos feldolgozása, azt mondja, kérem, a folyamat nem terjed, negatív, mikroszkóposan, szövettanilag is. Ne menj tovább, és szabd ehhez a kezelésedet. Egy biológiai szemlélet kell, hogy kialakuljon. 15 évvel ezelőtti onkológus kongresszuson voltam bátor mondani, azóta is ismétlem, és nem csak tőlem, mert mások, külföldön is, nem én voltam az első. De vallom, hogy ez egy biológiai probléma. És egy emlődaganat nem azonos a másik emlődaganattal. Egy 30 éves, 3 gyermekes édesanyának az 1 cm-es átmérőjű daganata nem azonos egy 70 éves hölgy 1 cm-es daganatával. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a centiméterhez mérjük, és ha ez 1 cm, akkor ezt csináljuk, ha 2 cm, akkor és így tovább. Egy biológiai probléma. És ez a biológiai szemlélet terjed el, és patológus barátaink a legjobb segítséget jelentik, majd lesz rá példa, hogy a daganat biológiájáról mind többet ismerjük meg, és azt mondjuk, hogy ez 1 cm átmérőjű, de ez egy vadállat, barátom a legradikálisabban csináld, és egészíts ki a kezelést, mert ez elviszi a szerencsétlent, a másik 2 cm-es, de hát ez nevében hangzik nagyon rosszul. Igaz, hogy karcinóma, de karcinóma és karcinóma között is óriási differencia van. Kérem szépen, bármennyire is meglepő, 30 jóindulatú emlő elváltozást különböztet meg ma a patológiai kézikönyv, kitűnő magyar kézikönyv, és az Egyesült Államok, az Armed Forces Institute of Pathology-ban, az egyik centruma a Korbanztan, Korszövettan mennyországának 26 rosszindulatú emlődaganatot különítenek el. Óriási differencia az egyik és a másik között, és mindet daganatnak, rosszindulatú daganatnak nevezik. Majd, ha eljutunk odáig, hogy jobban tudjuk differenciálni ezeket az elváltozásokat, akkor a kezelést, a terápiát is jobban tudjuk szelektálni. Egy biológiai szemlélet kell, hogy áthasson bennünket, és ez már ma is indulhat. Következőt. Kérem szépen, ez a két egymás után következő ábra, egyik az emlő megtartó, a másik az emlő meg nem tartó műtét. A két beteg egy napon lett lefényképezve, hasonló karcsúsággal, korpulenciával, és látjuk, hogy mekkora differencia van, és akkor nem beszéltünk arról, hogy lelkiekben mi történik az egyikbe, és mi történik a másikba. Mert a betegnek lelke is van, nem csak teste. Az emlő megtartó műtétek napjainkban, hogy említettem, nagy százalékban végezhetők, ha korán jön a beteg, ha a tumor mérete kisebb, mint 3 cm, mondtuk valaha. Először 2 cm-t mondtunk, aztán 3, aztán az Egyesült Államokban 4 cm, nagy ország, nagy tumor, stb. Magyarul én azt mondanám, hogy nem a centiméterhez mérem, hanem amikor a szövettani anyag megjött, és a patológus barátaink azt mondják, hogy ez egy vadállat, akkor akár a 2 centiméteresnél is keressük, hogy terjedte tovább, mert olyan prognosztikai indexeket adnak, ami nagyon rosszat mond, a hónajárokban ott a nyirokcsomó átét, és itt tovább, ne tartsuk meg, az életet kell konzerválni, nem az emlőt. Nem hiszem, hogy egy nőnek csak az emlő az egyetlen értéke. Aki úgy alakította ki az életét, az nagyon rosszul csinálta. És amikor hivatkoznak, ne tessék eltávolítani az emlőmet, mert a férjem ott hagy. Akkor azt mondom, hogy örüljön neki, drága, elnézést a nem szalonképes kifejezésért, mert ez a disznó lelkiekben már önt régen ott hagyta. Ha akkor hagyja ott, amikor bajban van. Klinikailag negatív hónajárok, emlő megtartó műtétről beszélünk, megfelelő emlőnagyság, egy kicsiny, egészen apró emlőnél, hát mit hagyunk meg? Voltak éppen egy jelkép, egy borogatásra is eltűnne, tehát majd eltávolítjuk, és lehet rekonstruálni plasztikai módszerekkel. Műtét utáni sugárkezelés lehetősége legyen, ez egy tímmunka, és a beteggel konszenzus. Le kell ülni és megmagyarázni. Kérem, az emlő megtartható, ha ön hajlandó alávetni magát, szükséges. Ilyen, olyan kezelésnek lehet beszélni a beteggel. Kérem, nagyon ritkán utasítja vissza még a megrettent beteg is a jó szót és a megértő segítőkezet. A segítőkéz és a fölfordított tenyér között csak egy csukló mozdulat van. Tetszenek érteni, miről beszélek. Segítőkézzel keressük, és ne. Ritkán előforduló emlődaganatok, kérem. Pecsetkorról már beszéltem, 2 változata van, az egyik egy szelidebb, másik egy vadabb. Az emlő bimbó ekcémája szerű dolog veti fel az egyiknél a gondolatot, de a patológiára kell alapoznunk. A gyulladásos emlőrák, sose lássunk ilyet. A legborzalmasabb elváltozás, amit csak lát az ember emlővonalán. Sebészi beavatkozás számára hozzáférhetetlen, nincs határa. Radioterápiával, kemoterápiával barátaink sokat tudnak, vagy reméljük mindig, hogy sokat tudnak tenni a beteg érdekében. Nem ez, amiről álmodik a lány. Férfiak emlőrákjáról már beszéltem pár szót. Rosszabb indulatú, mint a hölgyeké. 1%-ban fordul elő az emlőrákok között. Emlőeltávolítás kötelező. Hát mit konzerváljunk ezeken a melleken, kérem? Legfeljebb arra jó bizonyos ideig, hogy a kitüntetést rátűzzék, utána már, ha nem jött a kitüntetés, még annyi funkciója sincs. Az úgynevezett cisztoszarkoma fillódes, egy sajátos kötőszövetből induló daganat. A fibroadenomák, amelyek jó daganatok, előfutárai lehetnek. Úgy kell őket kezelni, mint egy rossz indulatú daganatot. Terhességi laktációs emlőrák. Az ember mindig elkeseredik, amikor ilyet lát. Mert már 2 szeméről van szó. Maradjon a gyermek, ne maradjon a gyermek. Marad a gyermek, és 2 éves korára árva lesz. Rendkívül bonyolult. Etikailag, morálisan, vallásilag, szakmailag nagyon nehéz probléma. Vitatott kérdések az emlőrák sebészetében. Jelzi a mammográfia, hogy itt van valami disznóság, elnézést a nem szakszerű kifejezésért. Fölveti a daganat gyanúját, de hát nem lehet tapintani. Mammográfián is éppen, hogy alig lehet látni valamit, ma már úgynevezett drótlokalizációval radiológus barátaink rávezetnek bennünket, ennek a segítségével szélesen eltávolítjuk az elváltozást, és amikor eltávolítottuk, a részletes földolgozás további támpontokat tud nekünk adni. Őrszem nyirokcsomóról már beszéltem, az utóbbi 10 évnek egyik legkomolyabb fejlődése az emlődaganatok sebészi kezelésében, a prognosztikai faktorok tisztázásában. Éljünk vele, ahol erre lehetőség van, illetve ott operáljunk, ahol erre lehetőség van. Sebészi rekonstrukció módja és ideje. sebész, onkológus és a plasztikai sebész közösen határozza meg, a természetesen a beteg is ott van azért, tehát nem inkonzumáciám, de ez egy közös döntés. Igenis, plasztikai sebészek kezében van a rekonstrukció helye, de az úgynevezett gyalogos átlagsebész is megtanulhatja ezt, nem boszorkányság, de nem szabad presztízs kérdést csinálni belőle. Aki valamiben nagyon járatos, azt preferálni kell a beteg érdekében. Plasztikai megoldásokra számos lehetőség van, Gulyás tanár úr mondhatna egy pár jó tippet, de nem mondok most már nevet, mert akkor ez a reklám helye, és beperelnek érte. Ezek a rekonstrukciók sokszor az eredetinél jobb eredményt tudnak produkálni. És a korrekciót a másik oldalon megcsinálják hozzá. Az emlőprotézis egyik mintapéldája, amit 1992-ben az Egyesült Államokban szilikonprotézis betiltottak. A Food and Drug Administration betiltotta. Aztán 2 vagy 3 év múlva, ha jól emlékszem, ismét engedélyezték. Hát, hogy mi volt ennek az oka, kérem szépen, hogy ne menjek bele, amikor nem csak a szakma nyilatkozik meg, hanem amikor egyéb faktorok is szerepet játszanak. Szóval plasztikai korrekciókra, implantátumokra, onkológiai indikációból lehetőség van úgy, hogy a betegnek ezt finanszírozza az állam. Egyéb esztétikai dolgokról nem daganatos jellegű alapbetegség miatt a helyzet más, de ez most nem témája mostani beszámolónak. Munkatársam és barátom, Svasti Csegon 93-ban, tehát több mint 10 éve már ezt mondta, ma is igaza van. Megfelelő háttérrel lehet jól operálni. Most ez nem itt a reklámhelye, ahol sokat operálnak, ahol sok hibából tudtak tanulni, ahol sok különféle jelből tudtak tanulni, ahol a háttérben ott van egy olyan gépi berendezés, olyan sugárterápiás berendezés, amely nem csak kattog, hanem jó felvételt is csinál. Ahol olyan patológus van, olyan korszövettanász van, akinek a leletére lehet alapozni. Mindig azt figyelem, ki írta alá a leletet. Fidesz et cui vide. Nézd meg, hogy kinek hiszel. Nagyon sok jó patológus van, akinek lehet hinni a leletére. A patológusok, radioterapeuták az fél egyik kezünket jelentik. Hát van, amikor a jobbat, van, amikor a balt. Rehabilitációs munkaképesség emlőrák műtéte után. Mikor dolgozhatok, tessék mondani. Hát kérem, attól is függ, hogy mi volt ez a műtét. Az emlő eltávolítása a munkaképességet számottevően nem csökkenti. Pszichés hatása van. Megcsonkítottak. Már nem vagyok nő. És itt dehogy nem. A beteg számára ez a pszichés megterhelés. A hónai árok blokkdiszekciója, majd az ezt követő sugárterápia okozhat 10-15%-ban a felső végtagnak egy nyírokkeringési zavarát. És ez már figyelemre méltó, mert addig, amíg az emlő eltávolításával bank vezérigazgató titkárnő is lehetek, vagy lehet az illető, mert a szellemét nem bántottuk, addig egy hónajároki blokkdiszekció után akár szakásnő, nem mintha az kisebb, vagy kevésbé volna fontos egy szakásnő, pláne ebéd előtt, sokkal nagyobb megterhelésnek van kitéve. Házi munkába megkavarhatja a rántást és főzőskészet, lehet háziasszony, de már a húsvéti ablaktakarítás, ugye tetszenek látni, milyen jó tájékozott vagyok, hogy mi milyen, vagy egy népkonyhán, vagy üzemi konyhán 30 literes fazekak emelgetése, az már nem, mert mind jobban fog duzzadni a kar, és használhatatlan lesz. Tehát a rehabilitációt mindig ahhoz kell szánnunk, mérnünk, hogy milyen műtéti beavatkozás történt. Következőt kérem. Mikor ellenőrizzük a beteget? Abba maradjunk, ha bármi problémája van, tessék jönni. Ha az egy banalitás, akkor meg tudom nyugtatni. És hogyha jön megint két hét múlva banalitással, akkor ismét el tudom mondani. Ő neki van a baja. Tessék elgondolkozni. Én azt szoktam mondani, az én fogfájásom a világ legnagyobb fogfájása. Ahhoz hasonló nagy fogfájás nincs. Ha ő neki problémája van, és nyugtalan, és nem tud aludni, akár két hét múlva is. Normál kautélák mellett az első két évben, a műtét utáni első két évben 3 havonta, 2-5 év között fél évente, és 5 év után évente célszerű az ellenőrzést végezni. Az ellenőrzés miben áll, beteg milyen műtéten esett át, mi az állapota, és így tovább, ettől függjön, hogy milyen vizsgáló módszerekkel ellenőrizik a dolgot. Posztoperatív sugárkezelés. Kérem szépen, a teremben bizonyára többen vannak, akik sokkal kompetensebbek nálam. Én azt tudom mondani, hogy a 20-as, 30-as, 40-es évektől induló terápiás lehetőség nem mindenütt van biztosítva az optimális körülmény, azaz az optimális sugárforrás, mégis mindenki radioterápiában részesülhet ma már ebben az országban. Tehát azt csak azért elhagyni, mert nincs olyan intézmény, nem állja meg a helyét. Következő. Citosztatikus szerek, kemoterápia, hormonterápia, immunterápia. Ismét vannak jó páran, akik kompetensebbek ebben a kérdésben, mint én vagyok, nem is témája szorosan véve az előadásnak. Azt kell mondanom, hogy az 50-es években erről nem is nagyon hallottunk még. Volt nitrogén mustár, tehát kérem, valamit adtak, de hát minek? Ma már megfelelő kézben, megfelelő tapasztalattal ugyanolyan integráns része lehet az emlőrák kezelésének, mint akár a sebészi vagy a sugárterápia. És a döntés egy úgynevezett tím, egy bizottság, egy onkotím kezébe legyen, ahol nem csak a barbár kaszaboló sebész mondja, hogy most ezt kell csinálni, hanem orvosok is vannak. És azt mondják, hogy kérem, sugárkezelés indokolt, nem indokolt. Igen, indokolt, milyen frakciókba történjen, és így tovább. Vagy kemoterápia, melyiket adjuk, milyen szert adjunk. Nem csak azt, hogy ami éppen most a legdivatosabb. Jussz sem mondok neveket. Hogy mit adjunk, ehhez kellene sokkal több ismeretanyag. Kitűnő hazai szakkönyvből csak a prognosztikai faktorokat soroltuk fel, és látjuk, hogy itt ugye 30, de 32 van egyébként. 32 olyan prognosztikai faktort tud ma a patológia megnevezni, amelynek súlya lehet, amely, ha megvan a tumorban, amiről már beszéltem, sokkal rosszabb a prognózisa, és akkor apait, anyait bele kell dobni. Tehát a kemoterápiát, a sugárterápiát is, bizonyos mértékig a sebészi terápiát is, prognosztikai faktorokra volna jó alapozni. És ennek nincs meg a tökéletes lehetősége ma még, ha elmondom patológusoknak, de nem csak magyar patológusoknak, vagy megkérdezem, hogy hány prognosztikai faktort ismernek emlőtumorok vonatkozásában, biztos nem tudják ezt a 32-t felsorolni. Nem is kell mindet felsorolni, de át kell, hogy hasson bennünket, hogy az eltávolított daganat biológiai viselkedéséről minél többet tudjuk mondani, mert a tumor biológiai probléma, és nem kés kérdés csupán. Ha csak ennyit tetszenek elvinni a mai előadásból, már nem volt fölösleges. Jövő feladatai, előadás felsorolta, rizikócsoportok szűrése, korai diagnosztika, nem kell annyi emlőt eltávolítani, és nem rosszabb az eredmény. És a prognosztikai tényezőkből minél többet ismerjünk meg, és ehhez szabjuk a kezelést. Jövő feladatai centrumokba, és Vastis doktor 93-as citátumára alludálok, megfelelő mammográfia legyen. Tehát nem úgy, hogy a faluszéli kurtakocsmában van egy berregő gép, és ezzel a berregő gépbe odaállítják, tessék, összenyomják az emlőjét, és azt mondják, hogy minden rendben van. Kompetens radiológusunk szerint, nevét nem mondom, a mammográfia, a radiológiai vizsgálatok egyik legnehezebben megítélhető reprezentánsa. Pedig az illető ebben élte és éli az életét, szakmai életét. Lehet, hogy elfogult. Patológia háttér biztosítása. Magyarországon 121 patológiai, 121 kórházi kórház van, és 80 patológiai osztály, tehát közel 20-on nincs patológus. Elvben onnan az anyagot el kell küldeni más helyre, megvárni, és így tovább, magyarul. És ezeket nem lehet egy-két év alatt megtanítani. Ez nem olyan, hogy a metszetet beteszem a mikroszkópba, és már tudom a korrekt diagnózist. Patológus barátainkat kellene jobban megbecsülni az illető szerveknek. Nagyon kevesen vannak. A nyugdíjas patológusoknak 34%-a ma is dolgozik. Nem mind azért, mert ő akar dolgozni. Tetszenek érteni. Sebészet korrekt műtétek végzése, rekonstrukció lehetősége. Igen, meg kell tanulni. Ezt is ugyanúgy, nem egy technikai bravúr, kérem. Nagyon sok sebészi beavatkozást tudnék megnevezni, ami kifejezettebb, nagyobb manualitást igényel. Ez biológiai probléma. Na de azért meg kell tudni korrekt módon operálni. Nem elég, hogyha csak úgy kaszabolunk valamit. Megfelelő sugárterápiás források, beszéltem már róla, és az adekvát kemoterápia elsősorban a megfelelő szakember által javasolt gyógyszer álljon lehetős rendelkezésre. Kérem? Most csak emlőkről beszéltünk. Ha érdeklődeni tetszenek egyéb daganatos vonatkozásba, kérem szépen, ezen a weboldalon meg lehet találni, utána lehet nézni. Ez itt nem a reklám helye, hanem információs lehetőség. Következő. Kérem szépen, Dale Macmillan, ugye az idézet, a citáció a mániám és a hobbim, Dale Macmillan bölcsmondását szem előtt tartva fejezem be az előadásomat, és ugyanakkor eszembe jut Ady Endre nagy költőnknek a idézete is és verse. Be jó volna visszatekinteni, úgy 50 évről nézni a mostba. Az egyik hajnalban volt egy álmom. Nyilván a jelenlegi előadások felkészülésével függött össze, és ezek a gondolataim kísértek el. Azt álmodtam, hogy már 50 évvel később előbbre járunk, és két kedves hölgy beszélget. Emlékszel? Szólt az egyik. Mi volt 2004. május 17-én? Este együtt hallgattuk a Mindentudás Egyetemén nagyszámú hallgatósággal együtt egy előadást, az emlődaganatok kórismézéséről és terápiájáról. Az előadó egy bon vivant termetűnek éppen nem mondható, ősz, de a témáért őszintén lelkesedő orvos volt, nevére már nem emlékszem, aki Adit idézve remélte, hogy az emlőrák problémája hamarabb fog megoldódani, mint 50 év. Szerencsére kívánsága beteljesült, mert nem telt el 50 év, és a probléma megoldódott. Ekkor felébredtem. Kívánom, hogy ez az álom sokkal hamarabb váljék valósággá, és az emlőrák problémájának megoldására ne kelljen 50 évet várni az utánunk következőknek arra, hogy ez a betegség eltűnjön betegeink életéből. Köszönöm figyelmüket!